Kegyelem nektek, és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi urunktól, az Úr Jézus Krisztustól, a Szentlélek közösségében. Amen. Szerintem foglaljuk el a helyünket, és maradjunk is úgy, bár igazán énekelni fennállva a legjobb, de most ha egy Szentlélek hívó énekkel kezdjük az alkalmunkat, és aztán a végén lesznek majd a hirdetések, és majd a házigazdák elmondják, hogy ki merre menjen. Még annyi, hogy olyan közepes hőmérséklet van, hogyha valaki fázik, akkor viszont van az oszlopok mögött ilyen kis pokróz, úgyhogy ezt magára terítheti. Vagy lehet fekvőtámaszozni is itt a folyosón. Na, és szeretettel köszöntünk mindenkit, akik a gyülekezeteinkből eljöttek, illetve most különös szeretette az ifjakat. És akkor így készüljünk most Isten szent lelke segítségű hívásával a ifjúsági zenecsoport kísérletével.
Imádkozzunk, testvérek! Magasztalunk téged, mennyei édesatyánk, a te kinyújtott két kezedért. Magasztalunk téged azért, hogy ha ez a két kéz már átölel bennünket, és mi ennek a két karodnak a ölelésében és rabságában élhetjük a mi életünket. Hadd kérjünk most ezen a mai estén legelőször azokért, akik nem engedték még azt, hogy köréjük zárjad a te karodat, hogy magadhoz öleljed őket. Könyörüljél meg rajtuk, és munkáld ki a szívükbe, hogy oda meneküljenek. A kegyelem idején a te kegyelmesen széttárt karjaidba, a te fiadhoz, az Úr Jézus Krisztushoz. És hadd könyörögjünk most mindazokért, akik ennek a két karnak az ölelésében, tartásában élnek és élünk. Könyörülje meg rajtunk, hogy miközben az ördög olyan sokszor megkísért bennünket azzal, hogy van ennél jobb hely, hogy meglehetünk e két ölelő kar áldása, védelme, szeretete nélkül. Segíts meg, Urunk, bennünket, hogy ne engedjünk ennek a kísértésnek, hanem mindennél jobban ragaszkodjunk te hozzád. Ezért kérjük, hogy ne csak hívogassál, hanem erősítsél is meg bennünket a veled való közösségben ezen a mai estén. Munkáld azt lelked által, hogy Laci testvérünk a te szónokoddá lehessen. Az ige, amit elmond közöttünk, az a te igédé lehessen. Kérünk, adja mi szívünkbe alázatot, és tekints mi ránk a te irgalmadból, a te fiadért, az Úr Jézus Krisztusért, hogy boldog békességgel indulhassunk majd útjainkra ennek a hétnek a végén és ennek az estének a végén. Amen.
Isten igéjét fogom olvasni Haggeus próféta könyvéből, a második fejezetnek a 15. verséből. Aki teheti, azt megkérem, hogy fennállva hallgassa Isten igéjét. Isten igéje iránt való tiszteletünket fejezzük ki, de nyilván nyitott szívvel, alázattal, figyelmesen hallgatjuk Isten beszédét úgy, mint hogy ő akar megszólítani bennünket ezen az estén. Most azért gondoljátok meg, hogy mi történt a múltban mindmáig, mióta elkezdtetek követ kőre rakni az Úr templomában. Az történt, hogy ha valaki odament gabonájához, amelytől 20 vékát várt, csak 10 lett. És ha valaki odament a borsajtóhoz, remélve, hogy 50 korsóra valót fog meríteni, csak 20 lett. Megvertelek benneteket aszállyal, gabonarosdával, és jégeső vertel mindazt, amiért munkálkodtatok, de ez sem térített titeket hozzám, így szól az Úr. Gondoljátok meg hát, hogy mi történt a múltban mindmáig, a 9. hónap 24. napjáig, addig a napig, amelyen lerakták az Úr templomának alapját. Gondoljátok csak meg. Van-e még gabona a magtárban, és még a szőlő, a fügefa, a gránátalma és az olajfa sem hozott termést? De ettől a naptól fogva majd áldást adok. Így szólt az Úr igéje Haggeushoz másodszor is a hónap 24. napján. Mondd meg Zerubábelnek, Júda helytartójának, megrendítem az eget és a földet, ledöntöm a királyi trónokat, és megtöröm a népek királyainak erejét. Felforgatom a harci kocsikat a harcosokkal együtt, elhullanak a lovak a lovasokkal együtt, az emberek egymás kardja által esnek el. Így szól a seregek ura. Azon a napon a kezembe veszlek téged, Zerubábel, Sealtiel fia, én szolgám. Így szól az Úr, és olyanná teszlek, mint egy pecsétgyűrű, mert téged választottalak ki. Így szól a seregek ura. Foglaljuk el helyünket.
Szeretettel köszöntöm én is a testvéreket ezen a mai estén. Hadd kezdjem egy teljesen világi gondolattal. Fél évvel ezelőtt a parókiánk felújításon ment keresztül. Ennek keretében a villanykapcsolókat is kicseréltük, és ekkor gondolkoztam el azon, hogy milyen villanykapcsolót szeretnénk. Hát alapvetően két típusa van ezeknek a kapcsolóknak. Az egyik, aminek összesen két állása van. Amikor a leállásban van, akkor nem látunk semmit, amikor pedig a fölállásban van, akkor mindent beragyog a fény. De van más típusú kapcsoló is, ez olyan tekerős. Minél jobban eltekerjük, annál több a világosság. Azért jutott most eszembe ez a nemrégiben esett dolog, mert Haggeus könyve némiképp hasonlít ehhez a tekerős kapcsolóhoz. Ugyanis a könyvnek az elején még a sötétséggel találkozunk, és ahogyan olvassuk a történéseket, azt látjuk, hogy egyre több a világosság. Most egy kis áttekintést szeretnék adni erről a könyvről azok számára, akik nem voltak itt a hét előző napjain. Hétfőn megismertük a sötétség állapotát. Láttuk a népet, a Babilonból hazatért zsidóságot. Ez a zsidóság új életet kezdett. Ennek az új életnek a lényege az volt, hogy ami számukra kedves, ami számukra fontos, azt megvalósítsák. Mi volt számukra kedves és fontos? Az, hogy a lakóhelyük az csili-vili legyen. Azt olvassuk, hogy felépítették a házaikat, de nem egyszerűen a négy falat, hanem már faburkolat borított mindent, tehát a maguk kis villáit megépítették. Ezzel szemben a templom romokban hevert. A saját házaik kész voltak, a templom sehogy nem állt. Ez egy nagyon sokat mondó kép. Azt mondja, hogy Isten népe abban az időben sok más néphez hasonlóan a saját vágyainak élt. De ami ennél fontosabb, a lelki építkezés, az Istennel való kapcsolat, ugye ezt jelképezi a templom, az nem volt fontos számukra. Ez a lelki sötétségnek az állapota. Hát hadd kérdezzem meg, hogy voltunk-e már hasonló helyzetben? Azt gondolom, hogy megtérése előtt mindenki ebben a helyzetben él. Mindenki a saját vágyait követi, és az Istennel nem foglalkozik. De hadd tegyem fel úgy is a kérdést, hogy ha valaki megtért, ha már elkezdett az Istennel járni, előfordult, hogy visszaestünk ebbe az állapotba? Hogy újra csak a saját vágyainknak éltünk, és az Istennel való kapcsolatunkat elhanyagoltuk? Kedden már halványan derengeni kezdett a fény. Azért mondom, hogy halványan, mert a nép lelki látása még nem tért vissza. De Isten már szólt hozzájuk. Nagyon érdekesen szólt hozzájuk, kétféleképpen. Először a körülményeik által, negatív körülményeket hozott létre az Isten. A termés odaveszett, mindenféle termés. Az emberek elkezdtek éhezni. A második szólása pedig a próféta által történt, aki kiállt és elmagyarázta a népnek, hogy miért történt velük mindez. Hogy ez nem egyszerűen csak így adódott, rossz volt az időjárás, hanem ezt Isten küldte rájuk. Isten akarja ébrezgetni őket. Ő akarja a lelkükre helyezni, hogy ez most a bűnnek a büntetése, de van szabadulási lehetőség, térjetek vissza az Istenhez. Tehát itt már egy kicsi fény megjelent. Szerdán és csütörtökön pedig a világosság már tisztán fény lett, hiszen a nép hitt Istennek. Elkezdték felépíteni a templomot. Sőt, amikor ez a folyamat már kicsit előrébb haladt, és különféle félelmeik és kétségeik támadtak, a prófétai szó hatására tovább is hittek, és tovább is bíztak Istenben, és egészen addig építkeztek, míg végül befejezték a templomot. Csodálatos, amikor egy hívő ember az Istennel való kapcsolatát helyezi az első helyre. Amikor azt mondja, hogy én ezt a lelki templomot fel szeretném építeni. És lehet, hogy vannak kétségeim, lehet, hogy a többieknek ez nem tetszik, és úgymond beszólogatnak. Számomra akkor is ez a kapcsolat az elsődleges, mindent ez alá rendelek. Ma pedig már a fényözönnel találkozunk. A templom felépült, a zsidók felépítették a templomot, és azt látjuk, hogy az áldás megjelent az életükben. Hát velünk is így van ez, ha építgetjük a templomot, ha felépítjük a templomot, az Istennel való kapcsolatot, ha engedelmeskedünk az Istennek, akkor az áldások sorra jelentkeznek az életünkben. Hát bontsuk ki ezt a kérdést. Az első összefüggés, amire szeretnék rámutatni, az így szól, az engedelmesség és az áldás kéz a kézben járnak. Magyarul, ha valaki az Isten útján jár, engedelmeskedik neki, azt az Isten megáldja. Méghozzá örömmel áldja meg. Ez nem olyas valami, amit az Istentől ki kellene kényszeríteni, és ő fogcsikorgatva olykor-olykor egy kis áldást nyújt nekünk. Isten örömmel tesz jót velünk. Hadd idézzem az igét Jeremiás könyvéből, a 32. fejezet 41. verséből. Örömmel, teljes szívemből és teljes lelkemből teszek jót velük. Mondja Isten annak a népnek, amely megtanulta a leckét, vagy hát itt még prófétai módon a lecke megtanulása előtt áll, de majd megtanulja a leckét. Visszatérnek az Istenhez, és azt olvassuk, hogy Isten örömmel tesz jót velük. Alig várja, hogy valamit adhasson nekik. Tegyük fel azt a kérdést is ennek kapcsán, hogy miért áldja meg Isten az engedelmességet? Mi ennek az oka? Mi ennek a célja? Itt is egy igét hadd olvassak fel Máté evangéliumából, a 25. fejezet 21. versét. Ura így szólt hozzá, jól van, jó és hű szolgám, a kevésen hű voltál, sokat bízok rád ezután, jöjj és osztozz urad örömében. Ez az osztozz urad örömében az áldásnak a leírása. De ott van ebben a rövid szakaszban legalább két ok is megnevezve, hogy Isten miért áldja meg az övéit. Egyrészt ez egy visszajelzés, hogy valaki jó úton jár. Isten az ő gyermekeinek jelezni akar, hogy ti nem össze-vissza éltek, mint mindenki más, hanem ti a jó úton jártok. Jól van, jó és hű szolgám, a kevésen hű voltál. A másik ok a bátorítás. Isten azért áld meg bennünket, azért is áld meg bennünket, hogy ezen az úton járjunk továbbra is. Sokat bízok rád ezután. Ez egy bátorítás. Tehát Isten visszajelez és bátorít bennünket az áldás által. Tehát az engedelmesség és az áldás szoros kapcsolatban áll egymással. Egy zárójeles megjegyzést, egy kitérőt tegyünk. Mi van akkor, ha valaki csak az áldás miatt engedelmeskedik? Akkor is megkapja az áldást? Hát ez a hozzáállás egyáltalán nem új. A bűneset óta az ember alapvetően üzleti kapcsolatnak tekinti az Istennel való kapcsolatot. A pogány világban ez teljesen természetes, nem is csinálnak belőle problémát. Ha elolvassuk a görög mitológiát, vagy a görög íróknak a regényeit, mondjuk az Iliászt, vagy az Odüsszeiát, akkor azt látjuk, hogy igen, ott feláldoznak egy hekatombát, 100 marhát, és meg is mondják az Istennek, hogy mit kérnek ezért tőle cserébe. De vajon mi, akik az Isten népe vagyunk, mi is így gondolkozunk? Hát amikor valaki újjá születik, akkor biztos, hogy átalakul a kapcsolata. Akkor ebből az üzleties gondolkodásból áttérünk a szülő-gyermeki gondolkodásra. Tehát, hogy én szeretem az én mennyei édesatyámat. De mégis hadd mondjam, hogy folyamatos kísértés alatt állunk. A világ a maga hozzáállását állandóan ránk akarja nyomni. És mi ennek sokszor engedünk. Olykor visszatérünk az üzleties gondolkodáshoz. És ezt látjuk a Bibliában is, a Biblia hithőseinél. Hadd idézzek kettőt. Az Ószövetségben olvasunk egy bíráról, Jeftéről. Ezt olvassuk a Bírák 11.30-31-ben. Fogadalmat tett Jefte az Úrnak, és ezt mondta. Ha valóban kezembe adod az ammóniakat, akkor bárki is jön ki elém a házam ajtaján, amikor épségben hazatérek az ammóniaktól, az Úré lesz az, feláldozom égő áldozatul. Isten ajándékot adott neki, ahogyan egy atya a gyermekének ajándékot ad, a győzelem ígéretét, de Jefte ezt nem hitte el, hogy én ezt ajándékba kaphatom. Azt mondta, hogy én ezt bebiztosítom, fizetek valamit az Istennek, feláldozok valamit, ami nekem kedves. Ugyanígy az Új Szövetségben János és Jakab a Máté 10:37-39-ben. Ők pedig ezt mondták neki: add meg nekünk, hogy egyikünk a jobb, másikunk a bal kezed felől üljön majd a te dicsőségedben. Jézus így válaszolt: nem tudjátok, mit kértek. Vajon ki tudjátok-e inni azt a poharat, amelyet én kiiszom? És meg tudtok-e keresztelkedni azzal a keresztséggel, amellyel én megkeresztelkedem? Ők pedig így feleltek neki: meg tudjuk tenni. Oda mentek ketten, hogy valamit szerezzenek Jézustól, egy dicsőséges tisztséget, és Jézus azt mondta, hogy ez nem ilyen egyszerű, ahogy ti azt gondoljátok. Az én közelemben lenni, az én legfőbb követőmnek lenni, hát az nem mindig kellemes, az együtt jár kellemetlenségekkel is. Ki tudjátok-e inni azt a poharat? Sok keserűség van abban a pohárban. És hogy értelmezi ezt János és Jakab? Ez egy üzleti ajánlat Jézustól. Ha kiisszuk ezt a poharat, akkor megkapjuk ezeket a tisztségeket. És rá is harapnak, ki tudjuk inni, mintha a kezüket nyújtanák, vagy a szerződést odatolnák, hogy igen, Jézust itt írd alá, mi már aláírtuk. És mi nem így tekintünk sokszor az Istennel való kapcsolatra? Uram, ha ez a dolgozatom 5-ös lesz, akkor minden nap olvasni fogom az igét, minden nap imádkozni fogok, minden nap elmosogatok, na ez lehet, hogy egy kicsit túlzás, de azért valamit megteszek ezért az 5-ösért. Üzlet az üzlet. Hát az a helyzet, hogy az engedelmességnek ez a formája nem érdemli meg az engedelmesség nevet. Ez valójában képmutatás. Mert az engedelmesség egy nagy halmaz. Beletartozik a helyes cselekvés, de beletartozik az Isten törvényében gyönyörködő szív is, ami ennek a cselekvésnek az alapja. Ha én nem gyönyörködöm az Isten törvényében, akkor képmutatás az, amit teszek. És mit mond Jézus a képmutatóknak? Megdicséri őket? Azt mondja nekik, hogy mindegy miért, de legalább azt csináltátok, amit kell, majd azért mondjuk egy fele áldást így is kaptok. Nem ezt mondja: jaj nektek, képmutató írástudók és farizeusok, mert megtisztítjátok a pohár és a tál külsejét, belül pedig tele vannak rablás vágyjal és féktelenséggel. Tehát van összefüggés az engedelmesség és az áldás között. Isten örömmel áldja meg a neki engedelmeskedőket, méghozzá gazdagon megáldja őket, de nem a képmutatókat. Nem csak az a fontos, hogy mit teszünk, hanem az is, hogy milyen szívvel tesszük, amit teszünk. És térjünk át akkor most magára az áldásra. Hogyan áldotta meg Isten régen az ő népét? Itt Haggeus könyvében két beszédet is olvasunk ebben a szakaszban. Mind a kettő áldásokat tartalmaz. Az első beszéd a közeljövő áldásait tartalmazza, a második beszéd pedig a távoli jövőnek az áldásait. Kezdjük a közeljövővel. Az történt, hogyha valaki odament gabonájához, amelytől 20 vékát várt, csak 10 lett. És ha valaki odament a borsajtóhoz, remélve, hogy 50 korsóra valót fog meríteni, csak 20 lett. Megvertelek benneteket aszállyal, gabonarozsdával és jégeső vertel mindazt, amiért munkálkodtatok. Van-e még gabona a magtárban? És még a szőlő, a fügefa, a gránátalma és az olajfa sem hozott termést, de ettől a naptól fogva majd áldást adok. Hát az utóbbi időben nekünk is meggyűlt a bajunk az élelmiszerekkel. Olyan értelemben, hogy drága lett. Sokkal többet kell fizetnünk azért, amiért pár hónappal ezelőtt még nem fizettünk olyan sokat. Régen levettük könnyen a polcra, most meg már meggondoljuk. Talán többen átélték karácsonykor, hogy azt a menüt, amit kinéztem magamnak, azt nem tudom elkészíteni. Jön a vendégség, és most már kevesebbet tudok felszolgálni. Hát ezt átéltük, de azt nem éltük át, hogy az alapélelmiszerek hosszú távon hiányoztak volna. Panaszkodtunk arra, hogy hú, hát 2 kiló cukornál nem tudok többet venni egyszerre, de azért mégiscsak volt cukor, meg volt liszt, meg volt olaj, minden volt. csak sokba került. Hát közülünk nagyon kevesen élték át, mit jelent az, amikor nincs. Én a nagyszüleimnél láttam ezt, hogy ők ezt átélték a nagy háború után, a második világháború után. És ez annyira mélyen beléjük ivódott, hogy amikor elmentek vásárolni, nem a hétköznapi vásárlásra gondolok, hanem a nagy bevásárlásra, elmentek a depóba, ők így nevezték azt a nagy raktárat, ahol vásároltak, akkor rögtön egy raklapnyit vettek mindenből. Minimum 30 kiló cukor, ugyanennyi liszt, és így tovább. Hát a zsidók meg átélték, hogy hiány van, komoly hiány van. Mert amikor azt olvassuk, hogy fele annyi terem a búzából, meg mondjuk 40%-a a borból, a füge meg az olaj egyáltalán nem terem, az azt jelzi, hogy éhínség van az országban. Nem kicsit, nem a luxusból kell lejjebb adni, hanem nincs. És az áldás, amit itt Isten megemlít, az arra vonatkozik, hogy mostantól lesz. Méghozzá ugye itt egy ellentételezés áll előttünk magyarul, feltehetően nem csak arról van szó, hogy Isten visszaadja azt, amit elvett, hanem még annál többet is ad. Most dőzsölni fogtok, most meg akarom nektek mutatni, meg akarlak erősíteni titeket abban, hogy felépítettétek az én házamat, a lényegre fókuszáltatok rám, most megáldalak titeket földi értelemben is. És itt van egy ígéret a távolabbi jövőnek az áldásairól is. Mondd meg Zerubbábelnek, Júda helytartójának, megrendítem az eget és a földet, ledöntöm a királyi trónokat, és megtöröm a népek királyainak erejét. Felforgatom a harci kocsikat a harcosokkal együtt, elhullanak a lovak a lovasokkal együtt, az emberek egymás kardja által esnek el. Isten népe gyakran átélte, hogy különböző hatalmak rájuk telepedtek. Rabszolgasorba taszították őket. Hát a zsidók már 200 éve ebben a helyzetben éltek. Az északi országrészt elvitték, később a déli országrészt is elvitték, asszír fogság, babiloni fogság, most is, hogy hazajöttek, még mindig a perzsa király parancsol nekik. Mit jelent az elnyomás? Pontosan ismeri Isten népe, és azt ígéri Isten, hogy ennek vége lesz. Vannak részletek ebben a felsorolásban, ledöntöm a királyi trónokat, megtöröm a népek királyainak erejét, amiből akár azt is gondolhatnánk, hogy itt egy az emberi történelem szerinti korszakról van szó. Amikor a zsidó nép újra nagyjá lesz. De vannak itt olyan részek is, megrendítem az eget és a földet, ami arra utal, hogy itt nem a földi történelemről van szó. Itt a végső helyreállításról van szó. Amikor Isten úgy rendíti meg az eget és a földet, hogy abból pusztulás lesz és újjáteremtés lesz. És ezt ígéri az ő népének, hogy most szenvedtek, de egyszer lesz majd egy helyreállítás. És az nem csak olyan lesz, mint mondjuk a salamoni dicsőség volt, hanem annál sokkal több. Ahogy a fizikai áldás is több, mint amit elvettem tőletek, ez a helyreállítás is több lesz, mint amit valaha megtapasztaltatok. És most térjünk át a mai áldásokra. Isten ma is meg akarja áldani az ő népét. Ha nekünk Isten az első, ha építjük a lelki templomot, akkor megáld bennünket Isten. Hogyan? Hát kétféle áldásról beszélhetünk, van a fizikai áldás és a lelki áldás. Hát kezdjük a fizikai áldással, és rögtön térjünk ki egy súlyos tévedésre. Vannak, akik úgy gondolják, hogy a hívő ember szükségszerűen egészséges, sikeres és gazdag. Ha egy ember nem egészséges, sikeres és gazdag, az nem is lehet hívő. Vannak felekezetek, akik ezt be is építették hivatalosan a tanításaikba. Nem nevezek meg most senkit, szerintem vannak sejtéseink. Ez nem egyszerű teológiai másként látás. A teológiai másként látás azt jelenti, hogy például mi reformátusok azt valljuk, hogy Gyermekeket is lehet keresztelni, a baptisták meg azt mondják, hogy ők csak felnőtteket keresztelnek. Ez egy teológiai különbség. Erről lehet vitatkozni, de függetlenül attól, hogy milyen választ adunk erre a kérdésre, attól még az evangéliumot ugyanúgy értjük, és ugyanúgy egyek vagyunk Krisztusban. De amikor valaki azt hirdeti, hogy a hívő ember földi paradicsomot kell, hogy átéljen, az nem csak teológiai különbség, az hamis evangélium. És mit mond Pál a hamis evangélium hirdetőire, hogy átkozottak legyenek? Nem túlzás ez? Hát az a helyzet, hogy nem. Mert aki ezt hirdeti, az mit mond az embereknek végső soron? Megerősíti őket az óemberi önző természetükben. Belebilincseli, belekonzerválja őket a halál állapotába. Erre vágyakozzatok, hogy itt és most mindenetek meg lesz, ez legyen a szemetek előtt. Tehát ez egy nagyon súlyos tévtanítás, ennek álljunk ellen. Ugyanakkor Isten adhat fizikai áldást az embernek. Ismerek olyanokat, akik kicsattannak az egészségtől. Már 80 fölött járnak, de egészségesek, szellemileg, fizikailag, minden értelemben. Orvost nem is láttak. Lehet, hogy azért egészségesek. Itt volt a Covid, meg sem érintette őket. Isten adhat egészséget az embernek. Adhat sikert is az embernek. Hát vannak olyanok a gyülekezetekben, akik megjelennek valahol, és amibe csak belekezdenek, az sikerül. Ismerünk ilyeneket, nem? Akik megjelennek, és a többiek rögtön felfigyelnek rájuk, és elkezdik őket követni. Ez is lehet az Isten áldása. És vannak gazdagok is a gyülekezetben. Lehet, hogy azért gondoljuk, hogy a gyülekezetben kevés a gazdag ember, mert a hívő gazdagok nem olyanok, mint a nem hívő gazdagok. A nem hívő gazdagok sokszor így öles betűkkel hirdetik, hogy én gazdag vagyok. Olyan autóval járok, olyan mit tudom én micsoda, de valahogy a templomban nem így szokott ez lenni. Nekünk olyan alázatos gazdag embereink vannak. Tehát Isten adhat így is áldást, ha valaki ezt tapasztalja az életében, ne térjen napirendre fölötte, mintha ez természetes dolog lenne. Hanem álljon meg, és adjon hálát érte Istennek. Ugyanakkor azt kell mondanom, hogy jellemzőbb, hogy az Isten lelki értelemben áld meg bennünket. A fizikai áldás az elmaradhat, de a lelki áldás az mindenképpen jelen van annak az életében, aki keresi az Urat. Hát három ilyen áldást hadd nevezzek meg. Az egyik, hogy az Istennel való kapcsolatban megtaláljuk a békességet, az örömöt és az erőt. Az az ember, aki nem ismeri az Istent, az tulajdonképpen árva. Isten ugyanis úgy teremtette meg az embert erre a földre, úgy tekintett rá, mint a gyermekére. Amikor ez a kapcsolat megszakadt, onnantól kezdve az ember árvává lett. Persze senki nem mondja azt magáról, hogy jaj, de árva vagyok, milyen rosszul érzem magam. Sőt, a legtöbb ember próbálja azt mutatni, hogy vele minden rendben van. Megállok én egyedül is a lábamon. De valójában árva. És néha rátör a felismerés, hogy mennyire egyedül vagyok. Hogy mennyire nincs őszinte szeretet az életemben. Aki az Urat ismeri, aki vele kapcsolatban visszanyerte ezt az atya-gyermeki kapcsolatot, az megtapasztalja az ebből fakadó békességet, örömöt és erőt. Van miért felkelnem. Van miért élnem. A másik lelki áldás, hogy a többi emberrel való kapcsolatunk is megváltozik. Például tudunk bocsánatot kérni és megbocsátani. Megint csak hadd mondjam azt, hogy a nem hívők között ez nem természetes. Vannak kedves nem hívő emberek, nem ezt akarom mondani, hogy ott mindenki csak ad, kap, stb., tehát úgy jól megnyomorítja a másikat, de amikor történik valami nézeteltérés, amikor történik valami megbántás, hát akkor ott a bocsánattal gondok szoktak lenni. Nem akarom elismerni hogy valamit elkövettem. Nem akarok megalázkodni a másik ember előtt is bocsánatot kérni. Mit fog akkor gondolni rólam? Meg én mit fogok gondolni akkor magamról? Hogy én ilyen kis törpe vagyok, aki megalázkodom a másik előtt? Ugyan már? És megbocsátani sem tudunk igazán. Lehet, hogy valaki bocsánatot kér tőlünk, és mi azt mondjuk, hogy jó, rendben, felejtsük el, de elfelejtjük. Dehogy is, ez olyan, mint egy adósságkártya. Ott van a zsebünkben, és amikor valamit el akarunk érni, akkor elővesszük, és oda nyújtjuk a másiknak. Tartozol nekem. Nagy áldás, hogyha egy hívő ember kapcsolatában megjelenik a bűnbocsánat. És ott azt lehet látni, hogy ezek a kapcsolatok helyreállnak és épülnek. És a harmadik lelki áldás, hogy a hívő ember jelleme elkezd formálódni. És nem akárhogyan. Nem arról van szó, hogy majd meglátjuk, mi lesz belőle, hanem tudjuk, hogy mi lesz belőle. Mert Isten az ő szent lelke által Jézushoz tesz minket hasonlóvá. Jézus jelleme kezd el kiformálódni bennünk. Pál apostol, amikor a lélek gyümölcséről beszél, akkor tulajdonképpen Jézusnak a jellemét mutatja be, és azt mondja, hogy ez a jellem lesz a miénk is hitáltal lépésről lépésre. Ez egy óriási áldás. És hadd mondjam biztatólag, hogy sokszor mi magunk úgy érezzük, hogy nagyon gyengén haladunk ezen az úton. Hol vagyok én ahhoz, hogy valaki engem látva, velem beszélgetve Jézus jusson az eszébe? És hogy ő is hozzá akarjon tartozni. Hiszen milyen türelmetlen vagyok. Volt már, hogy így gondoltuk? De azok, akik kívülről látják az életünket, ők látják a változást. Mi magunkat minden nap látjuk, mi nem látjuk a változást. Ez olyan, mint amikor a szülők látják a gyerekeiket, nem látják, hogy nőnek, de amikor a nagyszülők látják őket néhány havonta, ők észreveszik, hogy na, itt valami történt. És a kívülállók is sokszor azt látják rajtunk, hogy a jellemünk az, mintha nem e világi lenne. Persze nem akarok senkit sem ábrándokban ringatni, bűnösök vagyunk, nem lettünk kis angyalok, de Jézus dolgozik bennünk, hogy az ő képe kiformálódjon bennünk. Tehát, ha felépítjük a lelki templomot, akkor megjelennek az áldások az életünkben, adjunk hálát ezekért az áldásokért, a fizikai, meg a lelki áldásokért egyaránt. Ezért is fogunk majd imádkozni, hálát is tudunk adni ezekért, és kérni is tudjuk az Urat, hogy egyre inkább legyenek jelen ezek az áldások az életünkben. Kérhetünk tőle bölcsességet is, hogy tudjuk felfedezni, mi az igazán fontos. Kérjünk mértéktartást, hogy azokért az áldásokért legyünk hálásak, amiket ő nekünk adott, és ne arra tekintettel legyünk elégedetlenek, amiket ő nem adott nekünk. Nagyon fontos, hogy mindig elégedettek legyünk azzal, amit az Isten adott nekünk. Amen. Most pedig az ima közösség előtt énekelni fogunk.
Jövök a kereszthez, jövök a kereszthez, neked halált hozom, nekem életed. Jövök a kereszthez, jövök a kereszthez, az élet forrása testedből.
Testvérek, az a nagyon jó helyzet van itt az ima héten, hogy megélhetjük az Istennel való találkozásnak az igazi arcát abban is, hogy Isten szól hozzánk, és mi pedig válaszolhatunk. A hagyományos Isten tiszteleteinkre erre nincsen annyira keret, de most ebben a kötetlenebb formában, ahogyan most együtt vagyunk, van lehetőségünk arra, hogy együtt is elmondjuk a saját imádságunkat, válaszunkat az Isten igéjére. És hát hiszem azt, hogy az Isten lent igéje szól hozzánk, ígéretek is kapcsolódnak ehhez. Biztos, hogy mindannyiunkat megszólított legalább egy gondolat az igéből, ha még több, akkor az dupla áldás. És most erre szeretnénk hívni igazából mindannyiunkat, hogy bátran álljunk bele ebbe az imádságba. Abban a formában, ahogyan általában szoktunk az ima héten imádkozni, sokan talán megszeppenve érzik magukat. Bevallom őszintén, hogy én se érzem magam nagyon komfortosan, hogy valami mély lelki igazságot, vagy valamit, amit az Istentől kaptam, drága kincsként ott elkezd formálódni a szívembe, és erre úgy, hát nem tudom, a nagy templomtérbe belekiabálva válaszoljak. Viszont most szeretnénk egy olyan formában imádkozni, amikor hát több tere van ennek, hogy ha valamit ott fogalmazódik bennem, akkor az könnyebben kijöjjön. Bocsánat, és elmondhassuk szűkebb körben is az Úrnak, úgyhogy az lenne most a módja az imádságos válaszunknak, hogy ott, ahol vagyunk, a körülöttünk ülő emberekkel alkossunk négyes csoportokat. Ez nem kőbevésett négy, a három is belefér, meg az öt is belefér, de úgy nagyságrendileg. És kezdjük rögtön azzal, hogy bemutatkozunk röviden egymásnak. Tehát az óvodai jelüket most nem kell magasztani a másikkal, de hogy legalább tudjuk egymást megszólítani. Egy-két dolog, amit fontos tudni rólunk, hogy legyen egy olyan légkör, amikor tudjuk, hogy ki az, akivel együtt imádkozunk. És tényleg most erre szeretnénk mindenkit felszabadítani, hogy ha nem szoktunk hangosan imádkozni, akkor is bátorodjunk fel erre, hogy a legegyszerűbb, akár két-tő mondatban is merjünk megszólalni. És hát az ige kapcsán pedig már megkaptuk tulajdonképpen az imádságnak a témáit is, meg a motivációját is. Sokat hallottunk az Isten áldásairól, talán nem csak ezen a mostani estén, hanem akik voltak korábban, már korábbi estéken is. És az imádság helye lenne az, ahol tudunk erre válaszolni. Vegyük számba ebbe a kis beszélgetésbe, ott a négyesekben, hogy mik azok az áldásai az Istennek, amiket most így hirtelen fölismertem. Lehet, hogy első ránézésre ez éppen teher volt, vagy az Isten sújtó kezének tűnt akkor, amikor ezt átéltem, de most együtt gondolkodva, hát ha Isten lelke közelebb vezet bennünket, ahhoz, hogy meglássuk, hogy hoppá, hol volt ebben az Isten jelenléte, ajándéka, az Isten áldása az életemben. Találunk együtt ilyeneket a fizikai részében. Vannak-e olyan lelki áldásaink, amiket most ismerünk föl, vagy ami esetleg már formálódik bennünk egy ideje, és szeretnénk ezért hálát adni, köszönetet mondani együtt. Jó lenne, hogyha tudnánk úgy imádkozni, hogy eszünkbe jutnának esetleg olyan fizikai vagy lelki áldások, amiket a saját gyülekezetünkben éltünk át, és olyanok, amiket a saját személyes életünkben. Osszuk meg ezeket röviden, csak néhány szóban egymással, és aztán utána együtt mondjunk köszönetet érte. És előre nézve pedig kérjünk áldást, bátorítást arra, hogy hát tudjunk engedelmesek lenni, és esetleg fogalmazzunk meg ezekben a kis csoportokban egy-egy olyan gondolatot, hogy milyen engedelmes lépésre szeretném az Isten erejét, az ő szent lelkét elkérni. Hogyha formálódik bennem valami, amire az Isten hív és indít, sok mindentől esetleg megijedünk, vagy nem is érezzük az indítatást, de tartunk tőle, hogy hogy lesz, kérjünk együtt erőt az Istentől erre. Legyünk akkor így imádságban, tehát milyen áldásokért adunk hálát, külső, belső, kemény vagy simogató áldás, ott ismertük fel az Isten jelenlétét, köszönjük meg, és milyen engedelmes lépésre kérjük az Isten erejét. Majd egy halk énekkel fejezzük be, és aztán utána közösen elmondjuk az úri imádságot. Alakuljunk akkor most ilyen kis csoportokká. Igen, már többen felfedezték, hogy előnyt kovácsolhatunk abból, hogy nem padok vannak a templomba. Bátran forduljunk egymással szembe. Várjuk le most a közös imádságos együttlétünket az úri imádság elmondásával. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
És igen, és mi következik most? Most énekelni fogunk, meg az áldást fogadjuk szerintem.
Amikor teljes sötétség borul rám, és mikor kialszik minden fény, amikor éjszaka lesz a világosság, és mikor elhagy minden remény, a sötét.
fennállva hallgassuk meg Isten áldását. Boldog mindenki, aki az Urat féli, és az ő útjain jár. Amen.